Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Szlávik János, főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője. Jó napot kívánok, most éppen megint emelkedik a fertőzöttek száma, pedig egy ideje már oltanak Magyarországon. Mi lehet a magyarázat?
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak is. Valóban emelkedik, de ebben még az oltásoknak nincsen szerepe. Tehát Magyarországon egyelőre nem kapta meg annyi ember az oltást, hogy ez alapján kimondhassuk azt, hogy esetleg csökkenni fog. A természetesen az eset számának emelkedésében én úgy gondolom, hogy a brit mutánsnak van szerepe, hiszen róla tudjuk, hogy jobban terjed a közösségben. Azokban az európai országokban, ahol ez a mutáns jelen van, láthatóan emelkedik a fertőzöttek száma, úgyhogy nagy valószínűséggel Magyarországon is az esetszám emelkedés ennek tudható be. Nem nagyon emelkednek a számok, ugye 1000-1500-2000 körül vannak a napi számok, de a kórházba kerülő és az intenzív osztályon ápolt esetek száma emelkedik, ami aggasztó, hiszen az legutóbbi időkben ez erősen csökkenésnek indult.
Ha az oltásoknak még nincs szerepe, akkor csak akkor lesz, amikor a két dózisú oltásból a másodikat is megkapják az emberek, vagy még annak sem lesz szerepe, csak hogyha ennek a számossága nagyon megnövekszik.
Nem, már az első oltásnak is lesz majd szerepe. Ugye ma már Izrael példáján lehet látni, hogy már az első oltásokat követően, amennyiben a lakosság nagy része megkapja az oltást, elkezd csökkenni az idős beteg emberek között a halálozás és a kórházba kerülő esetek száma. Ugye a fiatalok között, akiket később oltanak be, még megvannak az esetszámok, és ezt nagyon jól mutatja Izrael példája. Minden nap megvan az a néhány ezer új fertőzöttjük, viszont alig-alig halnak meg, és alig-alig kerülnek kórházba. Azért, mert a lakosság jó része be van már oltva. Nagyon merem remélni, hogy Magyarországon is ez ugyanígy lesz, de itt még nem tartunk. Tehát nekünk még nagyon-nagyon vigyázni kell az idős rokonainkra és szeretteinkre, hiszen ő rájuk ez a vírus még mindig nagyon veszélyes.
Akkor fogunk itt tartani, amikor elegendő számú idős vagy az oltási sorrendben előbb álló ember fogja megkapni az oltását, akár az elsőt, akár a másodikat?
Így van. Egészen biztos, hogy látni fogjuk azt, hogy elkezd csökkenni a kórházban fekvő esetek száma és a halálozás, amikor még az eset számok aránylag magasak lehetnek, hiszen a fiatalok között terjed a betegség. Elmennek szűrésre, otthon maradnak, és amikor majd a fiatalok között is megfelelő lesz az oltási hajlandóság, akkor majd elkezd ez a dolog. Ugye csökkenni nem tudjuk, hogy mikor. Egyesek szerint nyáron, mások szerint csak ősszel. Ez egyértelműen attól függ, hogy mennyi oltás jön az országba, és az emberek mennyire lesznek hajlandóak beoltatni magukat.
Még mindig áll az a tétel, hogy elsősorban az idős, egyéb betegségben is szenvedő emberek kerülnek kórházba koronavírus fertőzéssel? Túlnyomó részt?
Ugye a vírus állandóan változik, és újabb mutációk jönnek, de az még nem változott, hogy túlnyomó részt az idős, többféle krónikus betegségben szenvedő emberek kerülnek kórházba. Igen ám, de ne felejtsük el, hogy vannak fiatalok is. Van 30 éves, 40 éves, akár teljesen egészséges ember, aki a koronavírus fertőzés miatt kórházba kerül, vagy akár intenzív osztályos ellátást igényel. Tehát egyértelmű, hogy az időseknél súlyosabb a betegség, de hát gyerekek is vannak. Nagyon jól tudjuk ma már, hogy a gyerekek között is lehetnek akár súlyosabb esetek. A jó hír az, hogy a gyerekek közötti halálozás az gyakorlatilag nulla. Tehát a gyermekek, hála annak a jó Istennek, nem halnak meg a koronavírus fertőzés következtében.
Annak mi lehet a magyarázata, hogy viszonylag fiatal, egyéb betegségben tudottan legalábbis nem szenvedő embert a koronavírus le tud győzni, le tud gyűrni?
Ezt ma még senki nem tudja, de hát hasonlóképpen van más vírusbetegségekkel, és hasonlóképpen van az influenzával is. Senki nem tudja azt megmondani, hogy egy egészséges, kisportolt fiatalember miért hal meg mondjuk egy influenza vírus okozta tüdőgyulladás következtében, míg mások néhány napos lázas betegséggel le tudják ezt a dolgot. Rengeteg vizsgálat folyik ezügyben a világban. Körvonalazódik egy olyan tétel, hogy valamilyen immunológiai mechanizmusok miatt van ez. Tehát olyan immunmechanizmusok szerepelnek ezeknél az embereknél, amik segítik, elősegítik azt, hogy a vírus jobban szaporodjon, és nagyobb károsodást okozzon ezekben az emberekben, de jelenleg nem tudjuk azt, hogy ki lesz súlyos beteg. Miért van az, hogy egy 100 éves ember szinte tünetmentesen átvészeli, és miért van az, hogy egy fiatal akár súlyos betegségben is szenved miatta?
Miben más a brit mutáció, aminek, ha jól értettem, akkor a mostani növekvő esetszámokat köszönhetjük, vagy szenvedhetjük el?
Rengeteg mutáció van. Ugye van brit, dél-afrikai, brazíliai, van már második brit, cseh, tehát ez a vírus olyan mértékben változik, hogy szinte folyamatosan fedeznek fel mutánsokat. Annyit tudunk a brit mutánsról, hogy jobban terjed, mint a korábbi változatok, és talán egy picit agresszívabb, de hát ezt a statisztikai adatok fogják bizonyítani. Megfigyelték a klinikusok azt is, hogy más fajta betegséget okoz. A brit mutánssal fertőzötteknél gyakoribb a láz, a köhögés, az izomfájdalom, az orrfolyás, tehát azt is mondhatjuk, hogy ezek a mutánsok a klinikai képet is megváltoztatják. Ez eléggé aggasztó, hiszen nagyon sok olyan hírt hallunk, hogy például a dél-afrikai mutáns igenis agresszívabb, mint a korábbi változatok. Ezért is fontos a világot minél hamarabb beoltani. Tehát, hogyha egy lakosság be van oltva, akkor az, abban a körben ezek a mutánsok nem tudnak már terjedni. Tehát ezért is fel kell gyorsítani az oltást.
Hogy kell azt elképzelni, hogy van olyan mutáció, amelyik gyorsabban terjed? Hát ugyanabban a levegőben, ugyanabban a nyál vagy kilégzett gőz csebben utazik, mint a másik, nem?
Valóban, de jobban kötődik a humán sejtekhez. Ugye a vírusos fertőzésben való megbetegedéshez kell egy úgynevezett vírus, minimális vírus mennyiség. Az a minimális vírus mennyiség, ami az embert megfertőzi. Ugye azt nem gondoljuk, hogy egy darab vírustól bárki megfertőzedne. Hogyha ez a minimális mennyiség ugye egyre alacsonyabb és alacsonyabb, akkor már aggódhatunk. Tehát mindenképpen számít ez a mennyiség, és számít a kötődés. Ugye, hogy vírus könnyen kötődik az emberi sejtekhez, akkor nyilván jobban fertőz. Hogyha nehezebben kötődik, akkor kevésbé fertőz. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a vírus külső felszínén vannak olyan proteinek, amelyek a sejthez való kapcsolódást szolgálják, és a mutációk ezen a területen történnek. Ezáltal létezik az, hogy az egyik vírus jobban kötődik a sejtekhez, a másik kevésbé. De ugye mondtam, a klinikai képet is megváltoztatja. Tehát elég bonyolult dolog ez. Nagyon-nagyon agresszíven és intenzíven kutatják ezt a területet. Magyarországon is folyamatosan vizsgálják a vírusokat. Így tudjuk azt, hogy hazánkban is a brit mutáns már megjelent, de egyelőre dél-afrikai vagy brazil mutáns nem találtak a fertőzöttek között.
A gyógyításban látják már a gyakorlatban is a különbséget a brit mutánssal megfertőzött koronavírus beteg, meg a nem brit mutánssal megfertőződött koronavírus beteg között? Tehát volt már a kezükben ilyen beteg?
Ugye a gyógyításban nagyon-nagyon gyengén állunk. Nagyon kevés olyan valóban hatékony vírusellenes szer áll rendelkezésünkre, amivel úgy gondoljuk, hogy a betegeket jól meg lehet gyógyítani. Aránylag kevés olyan immunmechanizmusú gyógyszerünk van, amivel biztosan és hatékonyan lehet a betegeket gyógyítani. De úgy tűnik, hogy a mutációk ezen a téren nem okoznak változást. Ahol gond lehet, az az úgynevezett monoklonális antitest terápia. Van egy olyan kezelés, ami a korábbi vírusoknak az antitestjeit használja, és elképzelhető, hogy a mutánsok ellen ezek kevésbé lesznek hatékonyak. Ezeket is folyamatosan változtatják. Ugye vannak hírünk, hogy a védőoltásokat a gyógyszergyárak ma már az új mutánsok ellen is kezdik átalakítani. Hasonlóképpen van ez a monoklonális antitest terápiánál. A gyógyszergyártók mennek a mutációk után, mind a védőoltások tekintetében, mind a terápia tekintetében.
Nagyon más, tudom, hogy nem védőoltás előállítással foglalkozik, de nagyon más védőoltást kell csinálni egy mutánsra, mint egy korábbi variációra. Az ember azt képzelné, hogy ha az más, akkor az a kulcsa is más, amivel az emberhez, vagy az ember sejtjéhez képest kapcsolódni.
Szerencsére nem. Azt kell tudni a védőoltásokról, hogy nem egyfajta ilyen tüskefehérje ellen ad védelmet, hanem többféle ellen. Tehát mondjuk 8, 9 vagy akár 10 féle ellen is. Ezért van az, hogy egy mutáció vagy két mutáció még nem befolyásolja a védőoltásnak a hatékonyságát. Természetesen, hogyha nagyon sok mutáció jön létre, akkor a védőoltáson változtatni kell, de a gyógyszergyártók azt ígérik, hogy néhány hónap alatt képesek az új mutánsok ellen ellenálló védőoltásokat is kifejleszteni. Természetesen az engedélyezési folyamatok miatt ez néhány hónapban mérhető, de hát a néhány hónap sem sok, ha belegondolunk abba, hogy azért magát a védőoltást szinte egy éven belül fejlesztették ki. Úgyhogy itt hál' Istennek jól állunk, itt már a vírus nem tud velünk szemben nyerni.
Nagyon egyszerű, de talán bugyuta a kérdés. Mit csináljon az az ember, aki hallja, látja, hogy az ő környezetében már egy mutáns vírus okoz csoportszintű fertőzést, de még a gyártók nem tartanak ott, akkor bújjon el addig, amíg a gyártó utoléri a mutást? és akkor próbálja felvenni az oltást, szóval egy nagyon emberi, egyszerű választ várok.
Szóval a mutánsok azért nem olyanok, mint a zombi filmekben, tehát az a védekezési technika, amit mi alkalmazunk, azért az a mutánsok ellen is véd. Tehát a maszk használat, a fertőtlenítés, a távolságtartás, egészségpolitikailag ugye a lezárások, azok a mutánsok ellen is védenek. Az, hogy jobban terjed, az nem azt jelenti, hogy nem tudunk ellene védekezni. Tehát mondok egy jó példát erre, hogyha egy korteremben például a korábban megfigyeltek szerint volt egy darab vírusfertőzött személy, akkor általában az az egy személy abban a szobában fekvő hat ember közül maximum egyet fertőzött meg. A mutáns hatot. Tehát ennyiben kell érteni a terjedési sebességét. Tehát, hogy zárt térben, maszk nélkül nagyon sok olyan embert fertőz meg, aki ki van téve a mutánsnak. De egy rendes védekezés esetén ugyanúgy tudunk ellene védekezni, ez a jó hír.
Uh-huh. Tehát ha például egyszerű példánál maradva azt gondolom, hogy mutáns vírus van a környezetemben, akkor adott idő alatt ne egyszer, hanem hatszor szellőztessek, és akkor az egyik eszközt azt már a kezemben tartom, a levegőcserét például?
Ez így van, a szellőztetésről keveset beszélnek, pedig egy rendkívül fontos jelensége a védekezésnek. Ugye rájöttek arra, hogy ez mégiscsak nagy rész cseppfertőzéssel terjed, a levegőben repülő aeroszolokkal vagy nyálcseppekkel. Tehát, ha a levegőt sűrűn cseréljük, akkor egy nagyon jó védekezési technikát alakítunk ki. Tehát magyarul én nem tudom, hogy mutáns van a környezetemben vagy sem, mint ahogy például északi szomszédainknál már a betegségek 50-60%-át is a mutáns okozza. Magyarul nekem nem a mutáns kell félni, hanem magamat kell megvédeni. Tehát ha én betartom a szabályokat, akkor nagyon-nagyon nagy valószínűséggel nem fogok megfertőződni.
Abban, hogy az ember hogyan tud védekezni, abban fejlődött hónapról hónapra a tudomány? Mert amióta kitört a járvány, emlékeim szerint minden hónapban egyszer legalább beszélünk, és ott kezdtük annak idején, hogy nem is biztos, hogy a maszk használat a legfontosabb, és még ilyenről is beszélgettünk, hogy a tárgyakon mi maradhat meg, ma már pedig ott tartunk, hogy dehogy nem, a maszk az rendkívül fontos. Mit kell még tennie az embernek?
Így van, tehát a fertőtlenítés ezt azért kell alkalmazni, mert nem tudjuk, hogy mennyire terjed a tárgyakkal. Egészen biztos, hogy a fertőzésnek a fő útja az az aeroszolos fertőzés. Viszont rengeteg új nézet van. Van egy olyan nézet, hogy amennyiben maszkot használunk, ugye említettem az előbb, hogy bizonyos mennyiségű vírus kell a fertőződéshez. És kezd elterjedni egy olyan tudományos nézet, hogy ha maszkot használunk, és véletlenül megfertőződünk, akkor enyhébb betegségünk lesz, mint az, aki nem használ maszkot, és egyszerre nagy mennyiségű vírusnak teszi ki magát. Ez elvileg jó hír, mert ez azt mutatja, hogy a maszk használat nem csak attól vét, hogy megfertőződjünk, hanem ha véletlenül mégis megfertőződünk, akkor nagyon kevés vírus jut be a szervezetünkbe, és a nagyon kevés vírus enyhébb betegséget okoz. Ez egy újabban nagyon elterjedt nézet, és lehet, hogy van benne valami, hiszen a kis mennyiségben bejutott vírusok állítólag enyhe megbetegedést okoznak. Ha tudjuk, hogy a székletben is esetleg lehetnek vírusok, vagy más testváladékokban, de nem fertőznek, ez igazolja azt, hogy a vírus ott van, de bizonyos mennyiség alatt nem tud fertőzni. Tehát széklettel ez a betegség nem terjed.
Van akkor ezek szerint, a mostani tudásuk szerint a vírusoknak egy kritikus mennyisége, ami képes fertőzni, és ha jól értem, akkor ez minden emberben más és más kritikus mennyiség? Mert van 50 kilós ember, meg van 130 kilós is.
Igen, illetve ne felejtsük el, hogy be kell jutni a vírusnak. Tehát a tüdőben, a tüdő mennyire károsodott, ugye egy időben elterjedt, hogy a dohányosok hamarabb elkapják, hogy mennyire idős az illető, természetesen az idősség ugye a lefolyásban jelent veszélyt. Nem tudjuk, ezek egyelőre elméletek, de elég logikusnak hangzik a bizonyos vírus mennyiségnek a meghatározása, amivel megfertőződünk.
De az ember tüdejébe egyáltalán képes nem bejutni a vírus, hogyha az ben van a levegőben, hát az ember az orrán száján azért vesz levegőt, hogy az végül a tüdejébe jusson, mert hát különben meghalna.
Valóban, de akkor visszajutottunk megint a fertőző mennyiséghez, tehát, és ahhoz, hogy szellőztessünk. Tehát a levegőben úgymond lebegő vírusrészecskékből csak akkor lesz fertőzés, hogyha ebből bizonyos mennyiség jut a tüdőbe. Hogyha én ezt megakadályozom, szellőztetek, maszkot használok, fertőtlenítek, akkor nem tud a tüdőmbe olyan mennyiségbe jutni, mert megfertőződök. Itt jön a légkondik problémája, ugye fog majd melegedni az idő, és a split klímák, azok ezeket a lebegő részecskéket forgatják folyamatosan, és fújják. Tehát az ember, hogyha egy légkondis helységben van, és egy olyan illetővel van együtt, aki fertőzött, hogyha a légkondi vonalában vannak, akkor a légkondi gyakorlatilag szinte belefújja az ő tüdejébe a vírus. Tehát ez is egy rendkívül fontos dolog. Nagyon sok helyen tiltják a légkondicionáló használatát, mert az a légkeverés, amit a légkondicionáló használ, elősegíti a terjedést.
Nyilván nem termékügynök, az se, de a HEPA szűrős, légszűrő rendszerek azok elvileg, papír szerint kellene, hogy fogják, még talán a vírusokat is. Ezt mondták annak idején a repülőgépes utazásnál, hogy ez milyen biztonságos, mert olyan profi a légmozgatás bent.
Ez pontosan így van, ezért említettem a split klímákat, amik ugye a belső levegőt keringtetik. A HEPA szűrős légkondicionáló rendszerek, amik az irodákban, nagyobb tömbházakban vannak, azok ebből a szempontból biztonságosak, pont a szűrés miatt.
Abban lépett előre a tudomány, hogy milyen fajta beszéd az, amivel az ember több vírust ürít? Mert annak idején lehetett arról hallani, hogy az éneklés az kifejezetten sokat, mert hát az szól. A csendes beszéd az talán kevesebbet, az üvöltözés meg megint nyilván sokat. Van ezeknek relevanciája bármi?
Abszolút, abszolút van. Tehát most már nagyon jól tudjuk, hogy énekkari próbán, templomi kórusoknál, úgymond kiabálós helyeken, gondolok ki, foci meccsre vagy valamilyen szurkolói tevékenységre, sokkal, de sokkal jobban terjed a vírus. Hát ez logikus is, hiszen a nyálcseppekkel, aeroszolokkal terjedő vírusokat eddig is ismertük, tudtuk, hogy ezeknek komoly jelentősége van. Természetesen az önmagában a beszéddel is át lehet vinni a vírus. Ugye, ha nincs rajtunk maszk, és nagyon közel valakivel beszélgetünk, van esély az átvitelre. De jóval nagyobb az esély akkor, hogyha valaki valamilyen ének karban vesz részt, templomban van, valamilyen szórakoztató rendezvényen. Igen, ez teljesen egyértelmű. Kiabál. Na, nem akarom azt a példát hozni, hogy azok a népek, ahol az emberek úgymond hangosabban beszélnek, vagy közelebb vannak egymáshoz, ott jobban terjed, de nem tudok nem elvonatkoztatni attól, hogy például Olaszországban milyen mennyire könnyebben terjedt a vírus, és köztudott a déli népekről, hogy ők sokkal harsányabban beszélnek, és lehet, hogy ebben szerepe van a vírusnak nagyobb terjedésében is.
De ott azt is mondták, hogy ott a családi kapcsolatok is sokkal intenzívebbek, hogy gyakrabban ebédel együtt a nagy család, akár 30-an is, mint mondjuk nálunk, pontosan. És nyilván az 30-szor annyi, mint hogyha az ember egyedül ebédel.
Ez egészen biztos, hogy így van. Hát most már remélem, hogy a maszk használattal, a fertőtlenítéssel és azzal, hogy mindenki vigyáz magára, ez ugye már nem játszik szerepet, de a járvány elején azért ezt meg lehetett figyelni.
Még mindig az hatásos fegyverünknél, az egyiknél a maszknál maradva. A valós védelmet nyújt-e, hogyha zárt térben ketten vagyunk, és mind a ketten használjuk a maszkot, akár a legegyszerűbb úgynevezett sebészi maszkot. Gondolhatjuk-e azt, hogy megtettünk sok mindent a védelmünk érdekében?
Igen, ez egyértelmű. Mindenképpen. És ha már a sebészi maszk szóba került, nem szabad misztifikálni a maszkokat. Látom, hogy az emberek az utcán FFP3 maszkban járnak, ugye az FFP3 maszk nyújtja a legnagyobb védelmet, elsősorban az egészségügyi intézményekben használják, ahol például egy kórteremben elképesztő magas a vírus koncentráció. De ha a maszkok közti különbségeket megnézzük, akkor alig-alig van különbség. Tehát a hatékonyság az valahol a 95 és a 98 között mozog. Tehát ez néhány százalék. Tehát ez mutatja, hogy maszkot kell használni, akkor tudjuk magunkat megvédeni, és jóval kisebb szerepe van a maszk minőségének. Tehát az FFP2, FFP3 és a sebészi maszkok bármelyike megvéd minket normál körülmények között a fertőzéstől. Az egészségügyi intézményekben azért használnak FFP3 maszkot, mint mondtam, mert ott teljesen más típusú rizikó van. Úgyhogy ha valaki bármilyen maszkot használ, az a mindent megtett azért, hogy ne fertőződjön meg.
Mit csinál egy infektológus, ha nagyon fertőzött környezetben van, nagyon jól záró maszkkal van bent, de tüsszentenie kell, vagy rettentően viszket az orra. Ez egy napi probléma, ezt mindannyian átéltük az elmúlt egy évben. Alig lehet kibírni, hogy az ember ne kezdjen valahogy benyúlkálni, vakarni.
Ugye most már könnyű helyzetben vagyok, mert ma már azt mondhatom, hogy az egészségügyi dolgozók be vannak oltva, tehát nyugodtan vakarja meg az orrát, de hát nem volt ez így egy hosszú éven keresztül. Hát ezeket ki kell bírni. Ezek azok a dolgok, amiket egész egyszerűen el kellett viselni az egészségügyi dolgozóknak, nővéreknek, orvosoknak és mindenkinek, aki egy ilyen kórterembe bement. Nagyon sokat lehetne mesélni, hogy nyáron, amikor nagyon meleg volt, és az ember izzadt, akkor mennyit szenvedett egy ilyen, ugye nem csak a maszkban, hanem a ruhában, ugye ilyen egyszer használatos zárt ruhában. Ezt meg kellett tennünk a betegekért, magunkért, azért, hogy tudjunk dolgozni, azért, hogy tudjunk a betegekért harcolni. Úgyhogy gyakorlatilag ezt mi azóta is így tesszük, tehát továbbra is hiába vagyunk beoltva, az egészségügyi dolgozók ugyanúgy beöltöznek ezekben a kórtermekben, hiszen így tudjuk azért 100%-ban megvédeni magunkat, még akkor is, ha be vagyunk oltva.
A beoltás az azt jelenti, hogy a két dózisúból már a másodikat is megkapták, vagy még csak az elsőt?
A két dózisúból már a másodikat is, és eltelt ugye a második után az az egy hét, ami után például az első Magyarországra érkezett vakcinánál a 94-95%-os hatékonyságot megállapították. Ezzel vigyázni kell, mert hallom, hogy az első oltás után is vannak olyanok, akik megfertőződtek. Tehát ne tessék lazulni az első oltás után, mert az első oltás után a védelem még két hét múlva is maximum ilyen 60-70%-os. Tehát meg lehet fertőződni. Tehát továbbra is tessék betartani a szigorú óvintézkedéseket, hiszen a teljes védelemhez kell a második oltás, és kell a második oltás után olyan 1-2 hét, hogy kialakuljon.
Emlékszem, amikor az elsőt beadta, és arra is, amikor az első oltását ön felvette, akkor azt mondta, hogy semmi probléma, minden a legnagyobb rendben, alig fájt, egy szúnyogcsípés. Most a második után is ugyanígy érzi magát, minden a legnagyobb rendben van?
Ezekkel az mRNA-s vakcinákra az jellemző, hogy a második oltás egy picit több reakcióval jár, mint az első. Tehát nagyon-nagyon sok kollégám úgymond panaszkodott arra, hogy a második az rosszabb volt. Most a rosszabbat azt úgy kell elképzelni, hogy jobban fájt az ember keze, éjjel esetleg egy kicsit izzadt, vagy hőemelkedése volt, vagy fájt a feje. Ez általában egy olyan 24 órán belül elmúlt, de igaz, tehát hozza a statisztikát az mRNA-s oltás, a második oltás kellemetlen, mint az első. Nem így van ez a többieknél. Tehát például a vektor vakcináknál, a Sputniknál és az AstraZeneca-nál, vagy akár a kínai vakcinánál a második oltás után nem erősebbek ezek a reakciók. Ez egy érdekes dolog, ezt most már elég sokszor leírták, és mi is megfigyeltük a Pfizer és a Moderna oltóanyagait.
Tehát amikor ilyen mRNA-s típusú vakcinát kapunk, és a második után egy kicsikét elesettebbnek érezzük magunkat, akkor tulajdonképpen örüljünk, mert minden könyv szerint megy. Ennek így kell lennie.
Valóban sokan mondják, hogyha nem éreznek semmit, akkor aggódnak. Aggódnak azért, hogy úristen, lehet, hogy a szervezetük nem reagált, hiszen ezek a reakciók, ez a bizonyos gyengeség, fejfájás, izomfájdalom, ez a reakciót jelzi, hogy az immunrendszerünk reagál az oltóanyagra. Ráadásul tudni kell az mRNA-s vakcinákról, hogy jóval erősebb immunválaszt váltanak ki, mint maga a betegség. És ez egy szenzációs dolog. Ugye mi még azt tanultuk fiatalon, hogy ha az ember átesik egy betegségen, és utána védettséget kap, akkor az egy jóval erősebb input, mint hogyha oltást kap. És az oltásokkal, hát meg lehet előzni, de azzal nem tudsz olyan immunválaszt kiváltani. Itt pont fordítva van. Tehát ha nézegetjük az ellenőrök szinteket, akkor azok, akik átestek rajta, akár súlyosan, azoknak az immunszintje nincs olyan magas, mint azok, akik oltást kapnak. Tehát ezért is szenzációsak ezek az oltások. A második oltás után elképesztően magas immunglobulin G szinteket lehet mérni, ami mutatja, hogy az illető nagyon-nagyon védett a koronavírus fertőzéssel szemben.
Arra van-e már valami magyarázat, hogy az a jelenség miért fordult elő, hogy volt, aki átesett a betegségen, de semmilyen ellenanyagot, vagy nagyon keveset találtak a szervezetében? Sportolóknál volt ez hír néhány hónappal ezelőtt.
Ez más vírusbetegségnél is így van. Tehát nagyon sok olyan betegséget ismerünk, ahol a fertőződés után nem marad ellenanyag a szervezetben. De nem minden az ellenanyag. Ugye tudunk a védekezésnek többféle módjáról, az ellenanyag ennek csak az egyik része. az úgynevezett humorális ellenanyag. Viszont van celluláris, tehát sejtes válasz is. Az emberi sejtek, a védekező sejtek, a TB sejtek, memória sejtek, gyilkos sejtek, azok szintén felismerik a betolakodót, felismerik a vírust, és reagálnak. Tehát az, hogy az illetőben nem marad ilyen IgG típusú antitest, ez nem azt jelenti, hogy nem védett. Ezt még nem tudjuk, ugye, mert nincs még annyi tapasztalatunk, hogy ezt meg tudjuk állapítani, de tény az, hogy érdekes módon előfordul akár súlyos betegség után is, hogy nincs elég ellenanyag az illető szervezetében. Ezért mondjuk azt, hogyha valaki átesett a fertőzésen, és bizonyos idő eltelt, egyesek szerint 3, szerintem inkább 6 hónap, akkor megkaphatják a védőoltást. Hiszen egy ilyenkor beadott védőoltással nagy mennyiségű ellenanyag termelődik, és szinte biztos, hogy nem fog újra fertőződni, bár az újrafertőződés azért ritka. Ugye hallani híreket, hogy a fertőzés újra el lehet kapni, de ez hála annak, ha jó Istennek ritka, és az esetek döntő többségében az újrafertőződött embernél a betegség jóval enyhébb lefolyású.
Említette ezt a 3 vagy 6 hónapot, az egyik kétszer annyi, mint a másik. Honnan lehet tudni, hogy meddig védett az ember egy betegségen való átesés, vagy a vakcináció után a COVID ellen, amire a vakcinát kapta, vagy amilyen betegségen átesett?
Még nem lehet tudni, állatkísérletekből lehet következtetni. Ugye hallottuk, hogy a Sputnik vakcina után 2 évig tart a védettség. Na most ez biztos, hogy nem emberi tapasztalatok alapján mondják ki, hiszen nem telt még el annyi idő, hogy valaki egy Sputnik vakcina után 2 évig megfigyelhető lett volna. Viszont az állatkísérletekben igen. Tehát, ha egy állatoknak beadtuk ezt az oltást, akkor elképzelhető, hogy azokban az állatokban 2 év múlva még jelentős mennyiségű antitest volt. Úgyhogy óvatosan fogalmaz mindenki. Mindenki azt mondja, hogy oltás után olyan 6-8 hónapig szinte biztos, hogy megvan a védettség. De lehet, hogy 2 évig. Úgyhogy ezt majd az idő fogja megmondani. Én egyébként úgy gondolom, hogy hosszabb ideig fog tartani a védettség, mint 6 hónap. Hasonlóképpen azoknál, akik átestek a betegségen. El tudom képzelni, hogy ez akár 1 vagy akár 2 évig is tart. Az, hogy újra lehet majd fertőződni 1 vagy 2 év múlva, az viszont valószínű. Ne felejtsük el, hogy az influenza, ami egy hasonló légúti betegség, éppen a változékonysága miatt évente kötelező, ugye, vagy évente ajánlott oltással jár. Tehát évente nekünk fel kell újítani az immunrendszerünket az influenza ellen. Amennyiben a koronavírusok ilyen mértékben mutálódnak, akkor elképzelhető, hogy a gyártók által minden évben az új mutáns ellen előállított oltóanyaggal nekünk újra kell majd magunkat oltani. De ezt még nem tudja senki.
Említettem az influenzát, tehát az érdeklődés hiányában maradt el, vagy mert mindenki mosta a kezét, távolságot tartott és maszkot hordott?
Hát igen, az influenza miatt nekünk nem kellett maszkot hordani és állandóan kezet mosni, de hát most úgy látjuk, hogy már a déli féltekén megfigyelték az elmúlt év közepén, tehát tavaly nyáron ugye Ausztráliában, Dél-Afrikában, Dél-Amerikában az influenza járvány elmaradt. Olyan szinten, hogy a Dél-Afrikai Köztársaságban egyetlen egy darab influenzás esetet észleltek, ami hát valóban nem túl sok. És úgy tűnik nekem, hogy Magyarországon is úgy néz ki, hogy az influenza járvány elmarad. Ez jó hír, hiszen a maszk használat, a fertőtlenítés, az, hogy vigyáztunk magunkra, ez nem csak a koronavírus ellen, hanem az influenza ellen is megvédett minket. Gondolhatnám azt, hogy esetleg az influenza oltások miatt maradt volna el, de ez azért nem valószínű, bár az emberek, úgy vettem észre, nagyobb számban oltatták be magukat influenza ellen, mint a korábbi években, hiszen elterjedtek olyan hírek, hogy az influenza és a koronavírus együtt egy nagyon-nagyon súlyos betegséget tud okozni. Hála Istennek ez nem következett be, legalábbis most már nem hiszem, hogy na komolyabb influenza járvány beindulna az országban, hiszen ilyenkor már lassan a csúcson szokott lenni, vagy már lecsengőben van a korábbi években az influenza járvány hazánkban.
Olyan hírek is terjednek, hogy Afrikában újra éled az Ebola, és olyan feltételezések vannak, hogy mi történik akkor, hogyha a COVID-19 meg az Ebola találkozik. Mi történik ilyenkor?
Sajnos 2014 után újra felütötte a fejét az Ebola Guineában, és egy újabb járványgóc kezd kialakulni Kongóban, ahol ugye már ez már a 10. járvány. Elképzelhető az, hogy a koronavírus által, és egyáltalán az egyéb trópusi betegségek által borzasztóan leterhelt egészségügy nem tudott már annyira odafigyelni. Tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak ezek az afrikai országok. Kanyarójárvány, koronavírus járvány, eleve az a rengeteg malária, trópusi betegség miatt nagyon-nagyon nehéz helyzetben van az egészségügy. És könnyebben tud terjedni ilyenkor az ebola. Ne felejtsük el, hogy az ebolához nagyon szoros kontaktus kell. Tehát az ebola járványok nagyon gyakran kórházakban terjednek, zárt helyeken, temetéseken, olyan helyeken, ahol az emberek gyakran megérintik egymást. És hogyha nincs kellő figyelem, akkor ki tud alakulni egy komolyabb járvány. Nagyon szomorú ez. Én úgy gondolom, hogy a két vírusnak egyébként nincs egymáshoz köze, de ha ez a két járvány egyszerre lesz jelen, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetben lesznek ezek az afrikai országok. Próbál az egészségügyi világszervezet segíteni, például védőoltásokkal. Ne felejtsük el, hogy az ebola elleni védőoltást már hosszú évekkel ezelőtt kikísérletezték, és a kongói járványt egy olyan védőoltás segítségével sikerült megfékezni, mint most a Sputnik és az oxfordi vakcina. Tehát ezzel a bizonyos vektor vakcina módszerrel az ebola ellen is lehet harcolni. Úgyhogy most jelenleg megpróbálnak minél több és több oltást a járvány gócokba eljuttatni, azért, hogy megpróbálják a kontaktokat oltani. Az ebola esetében ezt úgy kell csinálni, hogyha felfedeznek egy ebolás esetet, akkor mindenkit, aki az illetővel kapcsolatba került, beoltják ebola ellen. És ezzel a módszerrel sikerül megakadályozni a járványt. Bízom benne, hogy a gyógyszergyártóknak most sikerül majd rengeteg ebola elleni védőoltást is gyártani, hiszen most nagyjából mindenki a koronavírus elleni oltással van elfoglalva.
Az nem képzelhető el, hogy egy ebolával és koronavírussal egy időben megfertőződött ember valami olyasmit ürít, ami a két vírusnak valamilyen közös gyermeke, vagy ne olvassak ilyen könyveket többet?
Nem az ebola, egy teljesen más típusú vírus. Tehát ráadásul az ebolának a halálozása 30-50%. Tehát ez egy borzasztóan veszélyes vírus, a koronavírus ettől azért messze áll. Egy biztos, ismerve az ebola hatását, ugye azt az elképesztő pusztítást, amit a szervezetben végez, erre egy koronavírus fertőzés egészen biztos, hogy még ennél is nagyobb halálozással jár. Valamilyen oknál fogva azért ne felejtsük el, hogy Afrikában fiatal a lakosság. Tehát a fiatal lakosság között ugyan terjed a koronavírus, de aránylag kevés a halott, hiszen aránylag kevés az idős beteg embereknek az aránya. Egy biztos, hogyha ez komolyan elkezd terjedni, a két járvány együtt az végzetes következményekkel jár ezekre az amúgy is szegény és nagyon nehéz sorsú országokban.
Azt mondja az ENSZ egészségügyi világszervezete, hogy egyenlőség alapon kell az oltást az egész földön megcsinálni, mert ha nem így csinálják, akkor mindenhol maradnak gócok, ahonnan újra fog az egész indulni. Így látja? Tényleg mindenütt egyszerre mindenkinek el kell juttatni? Mert van egy olyan gondolkodás is, hogy mindenki védje a saját országát, és amíg máshol van, addig ne engedjen be mást.
Ugye én trópusi betegségekkel foglalkozom több mint 30 éve, tehát én ezt abszolút így gondolom. Tehát egészen biztos, hogy meg kell menteni a föld azon részeit, ahol jóval szegényebb emberek élnek, és szegényebb országok vannak. Ezért hozták létre a COVAX nevű koalíciót, ami azt szolgálja, hogy a szegény országoknak is juttassunk el oltóanyagot. Azért, mert nem fogjuk megúszni anélkül, hogy a szegény országokat is ne oltsuk be. Ne felejtsük el, hogy volt már a földön egy olyan megbetegedés, ami a föld valamennyi országát érintette, és a föld valamennyi országának valamennyi állampolgárát be kellett oltani. Ez a fekete himlő. A fekete himlőt csak úgy lehetett eltüntetni a föld felszínéről, ha mindenkit, hangsúlyozom, mindenkit, kérdés, válasz, vonakodás, húzózkodás nélkül be kellett oltani a fekete himlő ellen. És sikerült. Tehát egészen biztos az emberiségnek most is sikerülni fog a járványt legyőzni. Ugye a koronavírus nem fogjuk tudni eltüntetni a föld felszínéről, de megszelídíthetjük. De hogyha egyszer sikerült, és az 1977-ben volt, egy ilyen óriási tettet végrehajtani, hogy mindenkit sikerült beoltani, akkor én úgy gondolom, hogy ma az emberek elgondolkodhatnak azon, hogy ők választhatnak. Ugye ez nem kötelező oltás. Ők választhatnak aközött, hogy visszakapják a régi életüket, vagy továbbra is bezárva kell tartani, és nem tudnak elmenni nyaralni étterembe, edzőterembe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenkinek felelősen kell gondolkodni, nem csak az idős embereknek is, akik betegek, hanem azoknak is, akik úgy gondolják, hogy be kell szüntetni ezt a járványt.
De ha a fekete himlőt sikerült, akkor a koronavírust miért nem sikerülhet? Teljesen kiirtani, hogy írmagja ne maradjon, egy se sehol.
A fekete himlő nem volt ennyire változatos vírus. Tehát ott elég volt az a bizonyos egyetlen oltás, ami hosszú időre megmentette az embereket. Egyébként ez egy rendkívül sok helyi reakcióval és mellékhatással járó oltás volt. Itt megint csak üzenem azoknak, akik húzódkodnak az oltástól a különböző vélt vagy valódi mellékhatások miatt, hogy másfajta gondolkodás szükséges. Tehát nem attól kell félni, hogy majd kis izomlázam lesz, vagy mindenféle olyan ugye összeesküvés elméletektől félni, amik ezekre a rendkívül korszerű és modern oltásokra vonatkoznak, hanem arra kell gondolni, hogy volt egyszer egy olyan időpillanat, amikor mindenki egységesen azon gondolkodott, hogy tüntessük el. Úgyhogy, de ezt nem lehet eltüntetni. Tehát az állandó változás miatt nem tudjuk teljesen eltüntetni. Gondoljunk a náthára. A náthát hasonló koronavírusok okozzák, mint a COVID-19 betegséget, és a náthát sem tudjuk eltüntetni, mert állandóan változik, és visszajön, és újra fertőz minket, csak hát ugye egy nátha, az nem hasonlítható össze egy súlyos koronavírus fertőzéssel.
Mostantól szokjunk ahhoz hozzá, hogy valószínűleg minden évben lesz valami ehhez hasonló koronavírus végigfutás az országon, azzal, hogy most már van gyártókapacitás, meg van tudás arról, hogy mit kell ilyenkor adni vakcinaként.
Jó néhány évvel ezelőtt én beszéltem arról, hogy lesz majd egy világjárvány. Egy olyan világjárvány, ami állatoktól fog elindulni, ugye ez onnan indult, ami vírus lesz, nyilvánvaló a vírus képes gyorsan terjedni a földgolyón, és ami a távol keletről fog indulni. Tökéletesen megfelelt ennek. Én ugyan a madárinfluenzára gondoltam, ami szintén a távol keletről indul el, de szerencsére a madárinfluenza még nem terjed emberről emberre. De én nagyon féltem, hogy az emberiség találkozni fog a madárinfluenzának egy olyan mutáns változatával, ami olyan agresszív, mint a madárinfluenza, tudjuk 100%-os a halálozása emberekben is, és olyan óriási terjedési sebessége lett, mint az influenzának. Viszont megjelent a koronavírus, és azért ez ráirányította a figyelmet arra, hogy máshogy kéne élni a távol-keleten. Máshogy kéne állatot tartani. Máshogy kéne bánni a piacokkal, a vadállatainkkal. Ma már látjuk, hogy a piacoknak a minősége az, ami megengedte azt, hogy a denevérek találkozzanak olyan emlős állatokkal, ami révén az ember is megfertőződhet. Tehát egészen biztos, hogy megszűnnek ezeket a vadállatokat is áruló piacok. Egy picit az állategészségügy elindul egy olyan korszerű irányba, ami miatt nem, vagy legalábbis jóval kisebb esélye lesz egy ilyen típusú átalakulásnak, mint amin ez a koronavírus esett. Tehát ne felejtsük el, ez nem Európából indult ez a járvány, és nem az amerikai kontinensről, hanem egy olyan helyről, ahol az szinte minden ember tart csirkét, állatot, sertést vidéken, a piacokon mindenféle vadabbnál vadabb állatot árulnak, akár denevért is. Ezt egész egyszerűen meg kell akadályozni, mert ez megteremti a lehetőségét arra, hogy egy denevérben lévő vírus átkerüljön emlős állatra, és mutálódjon úgy, hogy embereket fertőz, és egy ilyen világjárványt is okozza.
Jó, de az ember leleményes. Ha betiltják a denevért meg a tobzoskát a piacon, akkor jön helyette majd más. Hát a dzsungelben elképesztő mennyiségű olyan faj él, amit lehet, hogy nem is tudunk, hogy ott vannak. Arra gondol, hogy ezeket végleg be lehet szüntetni?
Nem, semmiképpen. Hát a denevérben még mindig van vagy 90 féle koronavírus, ami arra vár, hogy mikor szabadul ki onnan és okoz világjárványt. Nem. Egészen biztos, hogy amit említett, az is egy nagyon fontos dolog, hogy a világ fölkészült most már erre. Ugye azt azért kevesen gondolták, hogy megjelenik egy vírus valamikor januárban, és évvégén már oltanak ellene egy olyan védőoltással, ami megbízható és biztonságos. Tehát nagyon-nagyon sok mindent tanultunk. Csak az emberiség feledékeny. Ne felejtsük el, hogy 1918-19-ben, amikor a spanyol nátha pusztított, ugyanezt csinálták. Maszk használat, zárt terek, az emberek maszkban jártak az Egyesült Államokban. Megtiltották a nagyobb csoportosulásokat. Tehát volt már egy ilyen világjárvány, amikor hasonlóképpen védekeztünk, és akkor még semmilyen oltóanyagról nem volt szó, vagy semmilyen vírusellenes szerről nem volt szó. Úgyhogy elképzelhető, hogy az emberiség ezt el fogja felejteni, és aztán majd rácsodálkozik egy ilyen következő járványra, de nem, szóval komolyan biztos, hogy nagyon sokat tanultunk ez ügyben. Nagyon sokat tanultunk, és a vírus ellenes szerekben is nagyon sokat tanultunk. Ugye az oltóanyag az révbe ért egy év alatt. A vírus ellenes szerek nem tudnak révbe érni. Egy picit elaludt az emberiség. Hát mondjunk olyan gyógyszereket, amik egy vírusfertőzést meggyógyítanak. Ugye az écet elnyomjuk, folyamatosan szedni kell, egészen a halálunkig, mert különben a vírus elszabadul. A herpeszt elnyomjuk. Nem gyógyítjuk, hanem visszahúzódásra készítjük, kényszerítjük. És ezt sorolhatnám még, talán a C-típusú mágyulladás az, aminél rendelkezünk olyan gyógyszerrel, hogy végleg meg lehet az illetőt gyógyítani. Most viszont a kutatások elindultak, és nem fognak egy év alatt révbe érni, de ennek az évnek a közepén, végén lehet, hogy már lesz olyan hatékony vírusellenes szerünk, amivel valóban hatékonyan meg lehet gyógyítani a koronavírus fertőzötteket, mert egyelőre igazán hatékony gyógyszerünk nincsen, hiába alkalmazunk mi, akár remdesivirt vagy falipiravirt, nagyon jól tudjuk, hogy ezek nem szignifikáns mértékben gyógyítják a betegeket.
Hogyan lehet ön szerint megteremteni a bizalmat a különböző gyártmányú vakcinák iránt, amikor az emberek jelentős része nem virológus, nem infektológus, nagy valószínűséggel nem is érti azt, amit egy vakcina kísérő lapján szakmai leírásként oda tesznek elé?
Hát azért komoly kampányt kell folytatni, valóban. Tehát ezt hívják úgynevezett felvilágosító kampányoknak, és ez nem csak a koronavírus ellen, mindenféle más fertőző betegségeknél, ez fontos dolog, erről beszélni kell. Olyan hiteles szakembereknek kell elmondani, hogy ezek az oltások mit tudnak, akiknek az emberek hisznek. Elhiszik azt neki, hogy tényleg ez egy hatékony és semmilyen súlyos mellékhatással nem rendelkező oltás. Az a baj, hogy nagyon sok olyan egyébként rendkívül szimpatikus összeesküvés elmélet terjed, amit az emberek talán könnyebben elhisznek, mint amit én mondok. Gondolok itt arra, hogy mit okoznak az oltások, ugye. Autoimmun betegséget, a hölgyek nem tudnak teherbe esni, vagy majd a későbbiekben Alzheimer-kort, nem is akarom sorolni. Tehát ezeket gyönyörűen felépítik, és aki erre hajlamos, elhiszi, és utána már nem hisz nekem, amikor azt mondom, hogy általában a védőoltásoknak nincsenek hosszú távú mellékhatásai. Hát védőoltások több mint 100 éve vannak az emberiség kezében, és egyetlen egynél nem volt olyan, hogy hosszú távú mellékhatása lett volna. Voltak félre sikerült kísérletek, ezt bevallom. A dengiláznál fordult elő olyan, hogy egy kísérleti védőoltásnál a kísérlet alapján azok lettek súlyosabban betegek, akik a kísérleti gyógyszert kapták meg. De ne felejtsük el, kísérleti gyógyszert említettem. Tehát ma már ezek a védőoltások ezeken a fázisokon végigmentek, mindegyiken, maradéktalanul, és az, hogy az úgynevezett fázis 3 vizsgálatokat nem fejezték be néha, az nem azt jelenti, hogy annak a védőoltásnak nincs baja, hanem azt jelenti, hogy világjárvány van. Hát amikor kitört az ebola, akkor az a védőoltás, amit az ebola ellen kifejlesztettek, és ugye nem tudtak kipróbálni, mert nem volt ebola járvány, nem lehetett vele azt mondani, hogy jó, akkor kísérletezzünk 1000 emberen, aztán meglátjuk 2 év múlva, mi történik. Erre nincs idő, ahogy most sincs idő. Hanem igenis, ha látjuk a fázis 3 vizsgálatok úgynevezett előzetes eredményeit, abból ki lehet számolni már, hogy ugye mondjuk 80-90%-os a hatékonysága, akkor igenis az emberiség védelmében alkalmazni kell. Mert meg kell védeni az embereket egy sokkal-sokkal nagyobb rossztól, attól, hogy betegek lesznek és meghalnak a koronavírus fertőzésben. Ez történt szinte valamennyi védőoltással. Ez volt a Sputnikkal is, a kínai vakcinával is. Hogy elkezdtek vele oltani, és utána jöttek azok az eredmények meg, amik alapján úgy gondoltuk, hogy ez a védőoltás hatékony. Természetesen ezeket közölni kell, neves szaklapokban, vagy bármilyen labban, és utána tanulmányozni kell ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez megfelelőek a védőoltások, de szerencsére eddig valamennyi védőoltás tekintetében ez így volt. De ne felejtsük el, voltak olyan védőoltások, amelynek a fejlesztését leállították valamilyen kellemetlenség miatt. Például az ausztrál példát tudom hozni, egy így nagyon-nagyon ígéretes ausztrál vakcinának a kifejlesztését le kellett állítani, mert az oltottaknál olyan antitestek jelentek meg, ami alapján őket HIV-fertőzötteknek nézték. Ugye ez nem akkora tragédia, mégis leállították a fejlesztést, mert nem járja ugye, hogy valakinek olyan antitestei legyenek, mint a HIV-ben, ugyanakkor neki semmi köze a HIV-hez. Tehát a célba csak azok a védőoltások értek, amik valóban biztonságosak és hatékonyak.
Tehát, jól értem, akkor ön 2021. február közepén megvan arról győződve, hogy a Magyarországon eddig oltásra került, és most oltásra készülő Sputnik és a kínai Sinopharm féle vakcina hatékony és biztonságos.
Fogalmazunk úgy, hogy most meg vagyok győződve. Tehát én sem vagyok tévedhetetlen, és engem is meg lehet győzni tudományos érvekkel. Ugye ne felejtsük el, amikor megjelent a koronavírus, azt se tudtuk, hogy micsoda, hogy eszik vagy isszák. És ahogy teltek a hónapok, tanultunk meg sok mindent róla, tanultuk meg a tüneteket, tanultuk meg azt, hogy kell ellene harcolni, és nagyon sok új információt kaptunk. Amit ma mondok, az nem biztos, hogy holnap igaz. De azért az oltások tekintetében azért jóval inkább meg vagyok győződve, mint hogy valamilyen dolog félre menjen az oltásoknál. Egészen egyszerűen ne felejtsük el, hogy az első oltásokat lassan már egy éve beadták. Tehát már egy év telt el, ugye a védőoltásoknál általában 2 évet szoktak nézni, de már egy év eltelt. És semmi jel nem utal arra, hogy bármely védőoltásnak lenne bármilyen hosszú távú súlyos mellékhatása. Ráadásul megint csak azt kell, hogy mondjam, a védőoltások helyi reakciói, ez a bizonyos szúrás helyén fájdalom, láz, fejfáj, stb. Messze eltörpül ahhoz, hogyha valaki koronavírus fertőzött lesz, hogy annak milyen súlyos következményei lehetnek rövid távon és hosszú távon is. Ez az úgynevezett hosszú COVID, erről nagyon-nagyon sokat beszélnek, és úgy tűnik, hogy egyre gyakoribb. A kínai járvány idején 15% volt olyan beteg, aki a úgymond gyógyulás után nem tudott visszatérni a saját életéhez, mert fejfájása volt, nyomták a mellkasát, fulladt, hőemelkedése volt, mentálisan nem volt olyan állapotban. Ma már 35%-ról beszélünk. Tehát minden harmadik betegnek hosszú hónapokig tartó panaszai maradnak a koronavírus fertőzés után. Nagyon súlyos dolog, nagyon ritka az ilyen típusú vírusbetegség, ami ilyen következményekkel jár.
De ennek van már valamilyen gyógymódja? Mert ez nyilván a rehabilitáció szakaszába tartozik, amiből már egy éves tapasztalat van itt Magyarországon is. Tehát tudják, hogy kell őket kihozni a hosszú COVID-ból?
Ugye, hogyha a koronavírust se tudom hatékonyan, teljes hatékonysággal gyógyítani, akkor hogy tudnám a long covidot? A rehabilitáció jó szó, hiszen a károsodott tüdőnél azért vannak lehetőségeink arra, hogy a funkciót valahogy próbáljuk meg visszahozni különböző légzőtornával, gyakorlatokkal, stb. A szaglás elvesztésére vannak már módszerek, hogy kell a szervezetet újra tanítani, hogy érezzen szagokat. Tehát vannak erre lehetőségek, de messze nem specifikusak. Tehát ahogy a vírus ellen alig-alig van specifikus terápián, pláne olyan, ami szignifikánsan hatékony, a long covid-dal is nagyon nagy bajban vagyunk, ugye? És ezekkel az emberekkel ugye nagyon nehéz ezekre a típusú problémákra megoldást találni, mint például az, hogy a mentális működésük, az agyfunkciójuk nem működnek úgy, mint a vírusfertőzés előtt.
De ez arra enged következtetni, hogy az agyban is rombolt a vírus? Belejutott az agyba? Azt tanultuk, hogy ott semmi nem megy be, hát véragygát, meg minden, még a gimnáziumban is ezt tanultuk.
Ezek a bizonyos AC2 receptorok, amikhez a vírus kapcsolódik, nagyon sok szervrendszerünkben vannak. Agyban, májban, hasnyálmirigyben, vesében, szívben, herékben. A legújabb hír, hogy a spermáknak a számát csökkenti a vírusfertőzés. Azt nem tudjuk, hogy ez majd visszajavul-e, de egyértelmű ma már, hogy a fertőzötteknél a spermiumoknak a száma is csökkent. Tehát elképesztő, hogy mennyi szervben tud károsodásokat okozni. Nyilván ennek az oka a long covid is, de ezeket is még csak most tanuljuk.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház Infektológiai Osztályának vezetője volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.